Lippenmester Szakáccsal ma a pulykaszárnyról, illetve a pulyka aprólékról fogunk beszélgetni, a kiválasztásáról, a feldolgozásáról, az előkészítéséről, illetve az elkészítéséről. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! A pulykaszárny kiválasztásánál, és itt azért hozzá csatornám az aprólékot is, nagyon fontos, hogy ezeket általában külön lehet ugye beszerezni, megvásárolni. Már a többi pulykahúsnál is ugye említettem, hogy nagyon fontos ugye a bőrének a színe, hogy ne legyen kiszáradva, ne legyen nyálkás, tehát úgynevezett gusztusos és friss hatása legyen ugye a pulyka található pulykaszárnyok és pulyka apróléknak. Legjobb, hogy aznap elkészítjük belőle az ételt, vagy ha hazavittük, akkor rögtön mély hűtőbe le kell fogyasztani. Hogyha csak betesszük a hűtőben, esetleg másnap szeretnénk elkészíteni, akkor is nagyon fontos, hogy egy légmentesen zárható edénybe tegyük bele, és úgy tároljuk egy éjszakán át a hűtőbe.
Az előkészítés is fontos, tehát, hogy megkönnyítjük magunknak mondjuk másnapra a munkát, hogyha egyből vásárlás után tesszük meg azokat a dolgokat, amit úgyis meg kell majd előbb-utóbb.
Pontosan, ugye az aprólékot ugye azt általában csontosan szoktuk, viszont a pulyka szárnyat, főleg a szárnyat comb részét, azt ki lehet csontozni. Most még előtte nagyon fontos, hogy általában ez tapasztalat, hogy a pulyka aprólékon lévő bőr és a pulyka szárnyon lévő bőrös rész általában úgynevezett szőrös szokott lenni, de láng felett érdemes pörzsölni, tehát amikor az ételben látszódnak ezek a úgynevezett szőrszálak, az nem igazán gusztusos, ezért érdemes a megvásárolt pulykaszárnyakat magas láng fölött szépen lepörzsölni, úgy, mint amikor ugye otthon megtisztítunk egy csirkét, vagy esetleg egy egész pulykát, és utána lepörzsöljük ugye ezeket a kis vékony kis szőrszálakat róla.
Nagyon fontos a fűszer, illetve az, hogy milyen módon készítjük elő.
Igazából ugye a pulykaszárny és az aprólék talán a pulykának a legzsírosabb részei közé tartozik. A fűszerei, ugye a vöröshagyma, fokhagyma, zsája, kakukkfű, bors. Itt a borsnál lehet természetesen vegyesen színes bors, vagy fehér bors, zöld bors, fekete, vagy rózsabors. Akkor friss bőranna, rozmaring, csípős mustár, akkor például lehet barbecue szószal is bepácolni, bekenyegetni.
Nem a legnemesebb húsféléről vagy alapanyagról van szó. Nagyon sokak számára vetődhet fel a kérdés, hogy ebben mégis igen, akkor mit készítsünk belőle.
A pulyka szárnyba és a pulyka aprólékba tulajdonképpen sokkal több úgynevezett húsbázis, ízanyag található, mint például egy pulyka mellbe. Tehát ha önállóan, hogyha megsütjük pirosra, ropogósra, vagy az aprólékból valamilyen ragút készítünk, sokkal ízletesebb ételt tudunk belőle elkészíteni, mint hogyha ugyanazt a ragut vagy sultát pulyka mellből készítenénk. Felhasználásánál például a szányból lehet tejfölös pulyka levest készíteni, tehát tulajdonképpen aprólékból is lehet tejfölös, esetleg tálkonyos pulyka aprólékleves vagy pulyka becsinálatát főzni. Akkor a aprólékból lehet sok zöldségekkel úgynevezett tyút, vagy különböző becsináltakat főzni, esetleg egy kis citrom hozzáadásával lehet kicsit pikánsabbá tenni. A szányból lehet pácolva egészbe sültet készíteni, viszont itt nagyon fontos, hogy be kell pácolni, ugye olajjal, a megkívánt fűszerekkel, egy éjszakára be kell tenni a hűtőbe, hogy ugye, hogy pácolódjon, hogy a csont mellett is az ízanyagok átjárják a húst, és másnap ugye először megpároljuk a szárnyat, majd utána a fóliát levesszük róla, és szép ropogós pirosra tudjuk megsütni. Akkor a szárnyat lehet különböző zöldségekkel, borral megpárolni, és hát egy zöldséges párolt pulykaszárny az is nagyon finom. Burgonyával például egy tálételnek is el lehet készíteni. Az aprólékból úgynevezett hús alaplét, glászt kell főzni. Ez a hús alaplét tulajdonképpen utána a csontokat ugye már nem használjuk fel, viszont az a sok úgynevezett húsbázis, ízanyag ugye azt kiföl belőle, és különböző szárnyasból készített húsos vagy zöldséges ételekhez nem vizet fogunk adni, hanem ezt az úgynevezett húsalapot, és ezáltal sokkal finomabbá fog válni az ételünk.
Liptai Zoltán, köszönjük szépen!
Köszönöm szépen!
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
Krén Katalinnal, a Vince kiadó főszerkesztőjével a Kulinária Európai Konyhművészet című könyvről fogunk beszélgetni, csókolom.
Üdvözlöm.
Megmondom őszintén, hogy én azért örültem meg első körben ennek a könyvnek, mert nagyon kevés olyan kiadvány létezik, amely így átfogná az európai gasztronómia, illetve ételkultúrát, és ez aztán megteszi, ennek megfelelően elég vastag is, nem tudom, azt nem is néztem meg, hogy hány oldal.
640 oldal. és nagyon nagy méretű, már-már a művészeti könyv kategóriájába is sorolható, csodás színes képekkel illusztrálva. Az egyszerű alapkönyveken kívül, amiből megtudhatják a sütésfőzés alapelemeit, egyre inkább érdeklődés van a specialitások, a különlegességek iránt. Európa országain végigvezeti az olvasót, nem csak egy szokványos, egyszerű receptkönyv, hanem egy kultúrtörténeti összefoglaló is.
Nagyon nehéz hétszám oldalról pár percben beszélgetni, mondjuk a rendelkezésünkre álló 4-5 percben. Úgy gondoltam, hogy kövessük azt a tematikát, hogy ilyen címszavakat mondunk, és csemmigéket nyújtunk. Igen. Ezáltal a hallgatóknak,
igen,
az érdeklődőknek.
Jó ötlet, mert ez nagyon vonzó, hogy ilyeneket lehet megismerni a könyvből, hogy milyen az angolok karácsonyi vacsorája, teaszertartás, a finnek sauna rituáléja, a rákünnep, hogy Franciaországban az édesség kultusza a 16. században kezdődött, amikor II. Henrik Medici Katalin feleségül vett, és ezzel beáramlottak az országba az olasz szakácsok, cukrászok. Megtudhatjuk, hogy miért nevezik pralinénak, miért nevezik melbánnak ezt a francia édességet, hogy Franciaországban 370 féle sajt van, mi a titka, miért olyan drága az a szarvasgomba, hogy milyen pástétomok vannak, milyenek a csodálatos olasz tészták, az orosz zakuszkik, a görög mezedesz, a francia kisloren, ezek mind olyanok, mintha szinte verset mondan az ember, úgy hangzanak ezek a különleges külföldi ételnevek. Mert az is nagyon nagy erény a könyvnek, hogy megőrzi az eredeti elnevezéseket. Itt tehát, hogyha az olvasó ezt megnézi, kicsit megtanulja, és utána világjáró útra indul, akkor nagyon már beavatottnak érezheti magát, hogyha egy olyan kulináris kalandba bocsátkozik, hogy beül egy helyi híres bárba vagy étterembe.
És mindazokon túl, amiket eddig elmondott, még számos kulitkot is megtudni, hiszen a főszakácsok konyhájába is bepillantást ad az osztrigat tenyésztők telepére.
Igen.
És még van számos a gasztronómiával, illetve az étkezéssel összefüggő foglalkozás.
Mondja ezt, mert például én is meglepődtem, hogy milyen érdekes kifejezés ez, hogy sonkamester. Megtudhatjuk, hogy az olasz sonka, híres San Daniele sonka, hogy készül és mit csinál a sonkamester. Tehát itt valóban olyan beavatottak, ez egy nemzetközi szerzőgárda által készített mű, és híres mesterszakácsok és az ottani helyi tapasztalt háziasszonyok receptjeiből áll össze ez a kötet.
Min keresztül lehetne jobban megismerni az egyes országok, vagy az egyes országokon belül található régiók gasztronómiáját, étkezési kultúráját, mint az olaszoktól, vagy a franciáktól, vagy a németektől, vagy most felsorolhatnám nem az összes európai országot, amelyik szerepel ebben a könyvben, ugye mindegyik.
Igen.
Tehát tőlük.
Ez nagyon nagy erénye a könyvnek. Van benne egy nagyon egyszerű, egy ilyen lapidáris kótmondás, ez kicsit mottója lehetne az egésznek, hogy bolond az, aki az evést megveti. Úgyhogy valóban, ha letesszük a könyvet, úgy érezzük, hogy azonnal neki kell állni, és valami egészen különlegeset megkóstolni, és élvezni annak az adott országnak az egész szellemiségét, ami hát esetleg lehet, hogy szellengzős kifejezés, de esetleg megnyilvánul abban az ételben, amit jó ízűen megeszünk.
Tehát, ha valakit jobban, mélyrehatóbban, behatóbban érdekel az európai konyhaművészet, és mondjuk nyaralás előtt szeretné jobban megismerni ezt is, hogy aztán kint a gyakorlatban meg is kóstolhassa és megvalósíthassa az elmét.
Akkor folytasson ilyen előtanulmányokat, és akkor borzasztó jól fogja magát érezni, mert már nem idegenül és nem bátortalanul fog forgolódni az ételfélességek között, hanem határozottan rá tud mutatni, hogy nekem pedig ez az étel vagy ez az ital kell, mert hogy ebben a könyvben olyan receptek vannak, és olyanról esik szó, amire az az adott nép a leginkább büszke, amit ő maga is a legjellemzőbbnek tart, és úgy érzi, hogy a legjobban kifejeződnek abban a hagyományai, a nemzeti szokásai. Bátran ajánlom mindenkinek, hogy vágjon neki ennek a kulináris kalandnak, ennek az óriási gasztronómiai utazásnak, és nem fogja megbánni.
Tálaló. Kalandozások a gasztronómia világában.
Maradjanak továbbra is, mert a hírek után beszélgetünk a brit egészségügyi miniszter kijelentése kapcsán arról, hogy van-e különbség bio és nem bio élelmiszerek között, és beszámolunk egy felmérésről, melyből kiderül, hogy milyenek a magyarországi élelmiszerfogyasztási szokások.